További rezsi csökkentésről tárgyalnak a kormánypártok, 10%-kal lehet kevesebb a víz, a csatorna és a szemétszállítás díja is. Felháborodtak a békemenet szervezői, az MSZP-s Szanyi Tibor románul akarta köszönteni a résztvevőket. Munkahely megőrzés, kormányzati támogatással Gyulán ismét dolgozhatnak a húskombinátban. Jó napot kívánok! Folytatódott a Fidesz-KDNP frakció gyulai kihelyezett ülése, amelynek kiemelt témája a rezsicsökkentés. A Fidesz elnöksége ahhoz kéri a képviselőcsoport támogatását, hogy akár már tavasszal 10%-kal csökkenjen a víz, a csatorna és a szemétszállítás díja. Valamint kezdeményezik, hogy a következő fűtési szezonra tovább mérsékeljék az áram, a gáz és a távfőárát is. Ugyanakkor a megyei jogú városok vezetői tegnap felvetették egy esetleges kompenzáció kérdését a csökkenő kommunális bevételeik miatt. Kósa Lajos, a Fidesz ügyvezető alelnöke néhány perce nyilatkozott a híradónak.
A rezsicsökkentést mindenki elfogadta, tehát mindenki támogatja. Itt igazából mindig az ördög a részletekben van. Van egy sor olyan kérdés, tényleg hoznánk is önnek megkeresések, hogy szénnel meg fával tüzelek, akkor velem mi lesz? Ugye tudjuk, hogy nem mindenki központi fűtéssel, illetőleg gázzal fűt. Továbbá vannak, tudjuk, olyan vállalatok, ugye a vízszolgáltatóvállalatok többsége az önkormányzati tulajdonban van, hogy vannak, akik ezt a egyúttal a talajterhelési díjjal összevetve, ezzel nem tudnak mit kezdeni, és hogy ezzel kell valamit a kormánynak kezdeni, tehát ezzel kell foglalkozni, és igazából ezért a mikéntje az, ami nagyon éles vitát váltott ki, ezért nem tudtunk dönteni, majd este visszatérünk erre a kérdésre.
Egy 4 gyermekes gyulai pedagógus családnál tett látogatást Orbán Viktor, a miniszterelnök Facebook oldalára feltöltött videó szerint. A kormányfő a rezsidíj csökkenésről beszélgetett a vendéglátókkal, akik elmondták, hogy a szolgáltatóktól kapott számla számukra nem követhető. Orbán Viktor azt mondta, az ő egyetemi végzettsége sem elegendő ahhoz, hogy megértse a saját rezsiszámláját. Elkészült az új rezsiszámla mintapéldánya, ami az eddigieknél sokkal közérthetőbb. Már a főoldalon látható, hogy pontosan mennyit kell fizetnie a fogyasztónak. A szolgáltatók is azt mondják, az új számla egyértelműbb, mint a mostani.
A hétfői magyar közlönyben pontosan meghatározták, hogy milyen adatokat kell feltüntetni rajta. Így már az első oldalra oda kell írni, hogy mennyi energiát fogyasztott a számla tulajdonosa. A fizetendő összeget és a befizetési határidőt is itt kell majd szerepeltetni.
Minden postai levélen a címzés jobb oldalt egy ablakban található, ma a magyar postai kézbesíti a leveleket.
Az új számlán viszont a bal oldalt van a címzés helye. Az elmű kommunikációs igazgatója reméli, hogy ezt a hibát hamarosan kijavítják a rendeletben. Ugyanakkor szerinte a számla sokkal áttekinthetőbb a mostaninál.
Hiszen így a főoldalon pontosan lehet látni azt, ami a lényeg, mit kell fizetnünk, és aki valóban érdeklődik a részletek iránt, az a második oldalon találja az egyébként valóban részletes, most már kicsit még részletesebbé tett információkat.
A híradó által megkérdezett szakértő szerint, ha nem csökkenteni a kormány a rezsiköltségeket, akkor nagyon sok család kilátástalan helyzetbe kerülne.
Az elmúlt 7-8 évben a magyar háztartások rezsiköltségei csak nem 60%-kal növekedtek, miközben a jövedelmük csak 1/5-ével. Ez egy óriási különbözet. A másik, hogy az EU-stat, tehát az uniós statisztikai hivatal adatai szerint a magyar háztartásoknak csak nem az 1/5-e súlyosan túlterhelt a lakás költségeket illetően.
Jelenleg több mint 1,5 millióan tartoznak rövidebb, hosszabb ideje az áramszolgáltatóknak, 1 millióan már a gázszámlájukat sem tudják időben befizetni. A lakosság közüzemi tartozása pedig meghaladja a 140 milliárd forintot.
Jelképesen újraindította a termelést a gyulai húsüzemben a vidékfejlesztési miniszter. Fazekas Sándor szerint a sertés állomány megduplázásával és az orosz piacon való előrelépéssel a gyulai húsipar hosszú távon is megerősödhet. A húskombinát az 1,8 milliárdos állami támogatásnak köszönhetően 282 embernek ad munkát.
Jelképesen Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter indította el szerda reggel azt a gépet, ahol a Hungarikumnak minősített gyulai kolbász készül. A tárcavezető azt mondta, a magyar élelmiszertermelés komoly jövő előtt áll.
A gyulai kiváló termék, a piacon biztosított, és én remélem azt, hogy a jövőben az orosz piacokon különösen előrébb tudunk lépni az értékesítésben, eladásban.
Az újrainduló gyulai húsipar megmaradásának egyik záloga a piacok visszaszerzése. A felszámolás alatt álló húskombinát helyére lépő Gyulahús Kft. Most a korábbi piacok mindössze 40%-án van jelen.
Jó úton haladunk a tárgyalásokkal, és ennek eredményeképpen már a jövő hét folyamán különböző magyarországi láncolatoknak is szállítunk terméket.
Ahhoz, hogy a gyulai húsipar hosszabb távon megálljon a lábán, arra is szükség van, hogy a hazai sertéságazatot talpra állítsák. Ezért készült el az erre vonatkozó kormányzati stratégia.
3 éves, 4 éves középtávú cél dátumot tűztünk ki, ahol a jelenlegi sertésállamát közel majd meg kell duplázni.
A húsipar megmentésére és 282 munkahely megőrzésére 1,8 milliárd forintot kapott a kormánytól a város.
Kétnapos kihelyezett évanyító ülést tart az MSZP parlamenti képviselőcsoportja. Szerdán és csütörtökön Baranya megyében, mondta az MT-nek a Szocialista Párt szóvivője. Török Zsolt hozzátette, a frakcióülés nem egy városban lesz, a szocialista képviselők több mint egy tucat településen tartanak fórumot. A párt folytatja a felkészülést az országgyűlés tavaszi ülésszakára, ahol elsősorban az emberek életminőségének javulását és a munkahelyteremtést szolgáló témákra koncentrálnak majd. Kétnapos kihelyezett frakcióülés tart mától a Jobbik parlamenti frakciója is a Heves-megyei Demjénben, jelentette be Vona Gábor. A Jobbik elnök frakcióvezetőjének helyzetértékelő előadásával veszi kezdetét az ülés, ahol ismerteti az országgyűlés tavaszi ülésszakára vonatkozó elképzeléseit is. A politikus szerint a tavaszi ülésszak alatt 3 témára kell plusz energiát fordítani a Jobbiknak. A gazdasági fordulatra, vagyis a párt 7 vezér tervének kibontására, az egészségügy helyzetére és a közbiztonságra. Magyarországon erősít a LEGO. A cégcsoport a dániai központi gyárában 380 munkahelyet megszüntet, a feldolgozást és a csomagolást pedig meglévő külföldi üzemeibe helyezi át. Ebből a következő 2,5 évben a vállalat nyíregyházi üzeme is profitál. Céljuk, hogy a termelést közelebb vigyék a felvevő piacokhoz, amelynek nyertese a magyarországi és csehországi üzem lehet Európában. Szabolcsban a LEGO 1160 munkatársával a 3. legnagyobb foglalkoztatónak számít a megyében. Növekedett a hazai szálláshelyek vendégforgalma a tavaly év végén. Decemberben 6,1%-kal több vendég volt a kereskedelmi szálláshelyeken, mint egy évvel korábban, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. 2012 egészét tekintve pedig 3,6%-os volt a növekedés. Tavaly a kereskedelmi szálláshelyek bruttó árbevétele 6,5%-kal nőtt. Súlyos baleset történt mára virradóan a 11-es úton. Dunabogdánynál egy autó házfalnak csapódott. A balesetben, amelyet vélhetően a sofőr ittassága okozott, egy ember súlyosan, 3 könnyebben sérültek meg. Baleset történt Kiskunfélegyháza határában is. Egy kocsi az egyik kanyarban átsodródott a szemközti sávba, ahol ütközött a szemből érkező autóval, majd az árokba hajtott és egy fának csapódott. Vezetője a helyszínen meghalt. Utasai közül egy gyermek könnyebben, 2 felnőtt súlyosan, míg a vétlen autó vezetője könnyebben sérült meg. Tévhitek akadályozzák a rák korai felismerését. A Magyar Rákellenes Liga elnöke szerint ilyen tévhit, hogy a diagnosztizált rák egyenlő a halálos ítélettel. Holott 3 beteg közül egynek a betegsége elkerülhető, egyet pedig meg lehet gyógyítani. Magyarországon évente 40 ezeren gyógyulnak ki a rákból.
Mindenféle lehetőséget végig gondoltunk, hogy mi lenne a legmegfelelőbb.
Végstádiumban lévő rákos beteghez hívták 7 évvel ezelőtt Molnár Csillát. A házi orvos azt mondja, akkor 3-4 hónapot jósoltak a páciensnek. Családja azonban nagyon sokat segített neki lelkileg, így nem tudta legyőzni a betegség.
Nagyon fontos, hogy együtt tudjunk működni, mind az onkológus doktorral, mind a házi orvossal, esetleg házi ápoló szolgálattal, sőt van egy olyan plusz lehetőség a hospice szolgálat, akik, hogyha nem bírja a család a terhelést egyedül, akkor napi szinten tudnak kapcsolatot tartani.
De a betegnek saját magának is hinni kell abban, hogy meg tud gyógyulni. Monspart Sarolta is komoly betegséget győzött le.
Minden betegségből, a nagy betegségből saját akaraterőkkel nagyon sokan segítenek kívülről, de ha beteg maga nem akar, akkor biztos, hogy nem megy. Tehát akarnunk kell, hinni kell abban, hogy meg lehet gyógyulni.
Magyarországon csaknem 300 ezer rákbeteget tartanak nyilván. Évente 80 ezeren betegednek meg, de több mint 40 ezeren meg is gyógyulnak ugyanennyi idő alatt.
Azért kell a rákról beszélni, és azért kell a tévhitetről beszélni, mert tudni kell, hogy Magyarországon a rákbeteg betegség.
A Magyar Rákellenes Liga elnöke szerint olyan tévhitek vannak a rákbetegségről, amik sokszor akadályozzák a megelőzést és a gyógyulást.
A rák nem egyértelmű halálos ítélet, mert három lehetséges rákbeteg közül az egyiket meg lehet előzni, a másikat meg lehet gyógyítani, és a harmadik fog csak rákba meghalni, tehát kettő biztos, hogy nem.
A szakember szerint a rákot meg lehet előzni többek között a helyes táplálkozással és a több mozgással is.
A szocialisták hozzáállása semmit sem változott a külhoni magyarokhoz 2004 óta, a békemenet szervezői szerint. Ezt arra reagálva mondták, hogy Szanyi Tibor tegnap saját bevallása szerint a szeretet jegyében románul is köszönteni akarta a kormány mellett kiálló demonstráció határon túli résztvevőit.
Én nagy szeretettel láttam, hogy egyébként a határon túlról is szép számmal érkeztek, úgyhogy majd fogom őket köszönteni az anyanyelvükön.
Az Indexnek mondta ezt Szanyi Tibor Gyulán. A riporter ezután megkérdezte, hogy milyen az anyanyelvük.
Hát elég sok román szót lehetett hallani.
Az MSZP-s politikus végül mégsem beszélt románul az ellenzéki tüntetésen. Azt mondta azért, mert olyan távol voltak a békemenet résztvevői, hogy úgysem hallották volna. A Híradónak viszont megismételte, hogy tervezett román köszöntést.
Nagyon sokan jöttek át a szomszédos országból, ami én úgy gondolom, hogy mindenképpen figyelemre méltó, és illik őket köszönteni a szeretet jegyében.
Szeretnék mindazoktól bocsánatot kérni, akiket ezzel megsértett.
Így kért bocsánatot Mesterházi Attila az MSZP elnöke január közepén Kolozsváron azért, mert a 2004-es népszavazás kampányában arra buzdították az embereket, hogy szavazzanak nemmel a határon túli magyarok kettős állampolgárságára. A bocsánatkéréstől Szanyi Tibor az MSZP elnökségi tagja is beszélt a Lényeg című műsorban január 20-án. Azt mondta, főleg a népszavazási kampányban hangzottak el sértő, méltatlan szavak.
Ja, a magunk részéről, ha és amennyiben ilyen, bárkit is megbántottunk volna, ezért szólt az elnézéskérés.
A békemenet szervezője, Csizmadia László azt mondja, kibújt a szög a zsákból, a bocsánatkérés csak álca volt.
Szanyi ugyanazt fújja, mint a múltban történt, mint amikor eltaszították a nemzettestvéreinket, ugye 2004. december 5-én, és hát a világos képlet pedig úgy fogalmazható meg, hogy Mesterházi Attila bocsánatkérése pontosan ennyit ért, hogy nem változik semmi.
Nagyváradon felháborodással fogadták Szanyi Tibor szavait a békemeneten résztvevő határon túli magyarok. Azt mondták, szívesen látnák az MSZV-s politikust a Partiumi városban, hogy megismertessék vele az ottani magyar családok történetét.
Rohamrendőröket vezényeltek a Pireuszi kikötőbe, hogy véget vessenek a tengerészek 6. napja tartó sztrájkjának. A görög kormány azután döntött így, hogy egy hete egyáltalán nem járnak a hajók Athén és a szigetek között. Ráadásul a dolgozók további 2 nappal meg akarták hosszabbítani a munkabeszüntetést. Elsősorban a tervezett újabb elbocsátások és az ágazatot érintő megszorítások miatt tiltakoznak. Akciójukhoz más szakszervezetek is csatlakoztak. Több száz iszlamista halt meg a január közepén indított francia légicsapásokban és szárazföldi harcokban Maliban. A 3 hete tartó offenzívában eddig egyetlen francia katona halt meg egy lelőtt helikopterpilótája. A francia külügyminisztérium szerint már márciusban elkezdik a kivonulást az afrikai országból, és átadják a feladatot az ottani erőknek. Párizs a Mali kormány kérésére küldött csapatokat az országba, amelynek északi részét már több mint 1 éve iszlamista lázadók tartják megszállás alatt. 8-as erősségű földrengés, majd cunami pusztított a Csendes-óceáni Salamon-szigeteken. Eddig 4 halottról és 2 eltűntről szólnak a helyszíni jelentések. A közép-európai idő szerint kora hajnalban történt rengés után a szökőárjelző központ az óceán déli részén több szigetországra cunami riadót rendelt el. A legmagasabb 1,5 méteres hullámok a Salamon-szigetek egyik tagján, a Santa Cruz szigeteken voltak. Gombold újra, akár Közép-Európából is. Harmadszor hirdetik meg magyar tervezőknek a kortárs öltözék tervezési pályázatot, ahol a hagyományos népi motívumokat kell újra gondolni. Az elmúlt két évben csak magyar motívumokból meríthettek a pályázók, ám idén először a visegrádi négyek tradícióit is felhasználhatják.
A kötényt a klasszikustól eltérően a nadrághoz dolgoznám hozzá.
Terveit mutatja Katona Bálint, harmadéves divattervező. Ő így gombolná újra a hagyományos ruhadarabokat. Csak nemrég állt neki a kollekciónak, most indul először a versenyen.
Látom, hogy mekkora jelentősége van a karrier elindításában, és hogy mekkora szerepet játszik mindenki életében ez a pályázat, és most úgy ezen felnőttem el a feladatra.
A mintájában így visszaköszön maga ez a keresztszemes hímzés.
Sós Andrea már tavaly is kipróbálta magát, akkor még ruhákkal. Az ékszerkészítő idén akár kiegészítőkkel is nevezne.
Ez mindenképpen kihívás, illetve nem csak itt az ékszernél, nem csak ékszerre lehet abszolút gondolni, hanem mindenféle kiegészítőkre, övek, táskák.
A Gombold újra pályázatot harmadszor hirdetik meg. Eddig csak a magyar kultúrából meríthettek a pályázók, idén már a cseh, a lengyel és a szlovák tradíciókból is. A népi motívumok mellett az is fontos, hogy mennyire hordhatóak a darabok.
Legyen nagyon divatos, trendi, az eladhatóság is szerintem nem utolsó szempont, amit figyelemben kell venni, mert ez egy alkalmazott művészet, és ezt el kell tudni adni. És a harmónia.
A Gombold újra pályamunkáit tavaly Romániában és Brüsszelben is bemutatták, ez pedig nem csak a tervezőknek előny.
Európán belül Közép-Európa ismertebbé válik, az segít ráirányítani a figyelmet a régióra, és nem pusztán a divatban, hanem más iparágakban is lehetőségeket nyújt azok számára, akik ki akarnak lépni az ország határokon kívülre.
A versenyre április 2-ig jelentkezhetnek magyar tervezők. A döntő júniusban lesz, ahol nemzetközi dizájnerek is bemutatják legújabb kollekciójukat.
Sporthírekkel folytatja Mezei Dániel, majd az időjárás jelentés következik. Híradóval legközelebb este 17:30 után 5 perccel és 19:30-kor várjuk Önöket. Viszontlátásra!
Magyarországon az van, hogy a kormány még a monetáris tanácsülésére a lábát se teheti be.
Függetlenek a mindenkori politikától, természetesen nem az ország érdekeitől.
Van egy olyan fordulat a világban, ami most teljesen aktuális téma, nem csak Magyarországon, de az egész nemzetközi közgazdasági közvéleményben.
Summa. Ma az este után az M1-en.
Amikor kigyúlnak a fények, végig gondoljuk, mi történt aznap itthon és a nagyvilágban. Megmutatjuk és elemezzük az események hátterét. A tanúságokból merítünk, és ez ad új lendületet másnapra. Segítünk észrevenni és meglátni az összefüggéseket, hogy ön is tájékozott és napra kész legyen. Az Este. Szőlősi Györgyivel minden hétköznap este az M1-en.
Jó napot kívánok! Eseménydús hete van a magyar labdarúgásnak a ma esti Fehér Oroszország elleni felkészülési mérkőzés mellett, amelyen nem szerepel újonc Egervári Sándor kezdőcsapatában. A hétfői fogadási botránnyal kapcsolatos Europol bejelentés és a zárt kapus magyar-román meccs is beszédtémát adott. A ma reggelben beszéltünk is mindenről.
Tisztában van a zárt kapus mérkőzés kiváltó okaival a Magyar Labdarúgó Szövetség képviselője, de úgy gondolja, hogy a labdarúgás szeretők miatt mindent el kell követni, hogy a nézők a helyszínen is láthassák a Románia elleni VB selejtezőt, ezért a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul az MLS.
Számos példa volt arra, hogy a KASZ megváltoztatott döntéseket, de az tény, hogy azért döntően a sportszövetségek döntései több mint kétharmad arányban hatályban maradnak. Vitathatatlan a jogsértésnek a ténye, súlya, ez a mi szégyenünk. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a tisztességes szurkolókért és a csapatért, amely most 209 országból 32. a világranglistán, második helyen áll a selejtező csoportban, és szeretne a labdarúgásra koncentrálni, ezt meg kell tenni.
Borbély Zoltán a fogadási botránnyal kapcsolatos hétfői Európol bejelentés magyar vonatkozásairól is beszélt.
Magyarország az 50 gyanúsított és a 33 meccs az bőven elégséges ahhoz, hogy megtisztuljunk. A másik pedig, hogy a monitoring rendszer, amit szerettem volna mondani, ki tudja szűrni a gyanús fogadásokat, és nagyon fontos a televíziós közvetítések, mert senki nem akarja a bűncselekményt nagy nyilvánosság előtt elkövetni.
Egyébként a válogatott a törökországi Belekben ma délután 5 órától Fehér Oroszországgal játszik. A volt világelső spanyol Rafael Nadal párosban aratott győzelemmel tért vissza 7 hónapos kényszerpihenője után.
Több mint 7 hónapja várt erre a pillanatra Rafael Nadal. Június 28-a óta nem lépett pályára hivatalos mérkőzésen, azóta, hogy Wimbledon második körében térdsérülés miatt feladni kényszerült a Lucas Rosol elleni meccset. Kedden egy chilei kisvárosban, Viña del Mar-ban jött el a nagy pillanat. Rafael Nadal Juan Monaco oldalán páros mérkőzést játszott a 410 000 dollár összdíjazású ATP tornán. Az ellenfél a cseh František Čermák-Lukáš Dlouhý páros volt. Nadalék alig egy óra alatt simán 6-3-6-2-re nyertek, de ez most másodlagos. A lényeg, a 11-szeres Grand Slam győztes a világranglistán hosszú kihagyása ellenére még mindig 5. Nadal visszatért. A jelek szerint egészséges, szerdán Federico del Bonis ellen egyesben is bemutatkozik, és még 3 hónapja van felépíteni magát a Roland Garrosig.
Hazai pontrekordot döntött a Houston az észak-amerikai profi kosárlabda bajnokságban, mindezt a Golden State Warriors bánta.
Az NBA-ben nem mindennapi, amikor a mérkőzés összpontszáma súrolja a 250-es határt, márpedig Houstonban ez történt a legutóbbi játéknapon. Jeremy Lin 3 pontosaira nem volt ellenszer, ugyan a Jared Jack vezette Golden State a mérkőzés első felében tartotta a lépést, de a fehérmezes Houston előnye apránként azért növekedett. A tripla szórásból James Harden is alaposan kivette a részét, ám a mérkőzés embere mégiscsak Jeremy Lin volt, aki 28 pontig jutott. A texasi gárda fölénye a negyedik negyedben bontakozott ki igazán, Lin nem tudott hibázni, így a rakéták letarolták az aranyállamot. A végére 31 pontos különbség alakult ki, 140-109-re győzött a Houston, ám ennek ellenére csak a 8. helyen áll nyugaton.
Emlékezetes meccseket hozott tavaly tavasszal az NHL keleti főcsoport döntője, most némi kényszerszünet után újra találkozott egymással a párharc 2 résztvevője.
Először találkozott a New Jersey Devils és a New York Rangers azóta, hogy tavasszal keleti főcsoport döntőt játszottak a felek. A pirosmezes Devils akkor 6 meccsen nyert, most viszont 6 perc után már vezetett Henrik góljával, sőt Clarkson találatával az első harmadot 2-0-ra megnyerte. Az események a harmadik harmadban pörögtek fel újra. Clarkson ezúttal emberelőnyből ütött gólt Lundqvistnak, a New York pedig Kreider révén szépített, de a New Jersey-ek kapusa Martin Brodyra végén bravúrok sorát mutatta be. 24 védése közül ez volt a legszebb, amivel maradt a 3-1. A New Jersey így már a 4. helyen áll keleten.
Az esti sporthírekben 8 órakor az M1-en többek között a magyar labdarúgó válogatott törökországi mérkőzésével is foglalkozunk. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, szép napot kívánok!
Köszöntöm a kedves nézőket, különösen a Duna-Tisza közén sokfelé csapadékos az időjárás, reggel óta helyenként már jelentős mennyiségű eső esett ebből a hatalmas felhőrendszerből, ami egy hullámzó frontál zóna a földközi tenger középső medencétől egészen Észak-Európáig húzódik. A következő 24 óra folyamán ez lassan halad majd kelet-észak-kelet felé, és holnaptól már egyre hidegebb, de a hétvége felé szárazabb levegő árasztja el a Kárpát-medencét, úgyhogy ugyan a csapadékhajlam szűnik. Helyenként még a nap is kisüt, ennek ellenére lesz egyre hidegebb az idő. Ma délután további esőre, havas esőre, majd egyre inkább havazásra számíthatunk. A Dél-Dunán túlon, a Duna-Tisza közén elsősorban itt számottevő mennyiségű csapadékra is. Az északi középhegység vidékén már a hó az, ami jellemző lesz az esti óráktól. A hőmérséklet 3 és 11 fok között alakul, úgyhogy a délalföldön mérjük majd a magasabb értékeket. Az éjszakai órákban a csapadékot adó felhőzet, a vastag felhőzet kelet felé helyeződik, úgyhogy nyugaton már felszakadozik. A felhőzet, a holdat is megláthatják, de mindezt mínusz 1 és mínusz 3 fok közötti hőmérséket mellett. A Duna vonalától egészen a keleti határszélig gyakran várható eső, havas eső, egészen északon havazás is. Holnap reggelig az északi középhegység vidékén akár 10-20 cm friss hó is hullhat. Havazás holnap a Dunántúlon már nem valószínű, de erős északnyugati szél annál inkább. A Duna vonalától keletre lesz jellemző továbbra is a csapadék, többfelé vegyes lesz eső, havas eső, hó, a hegyekben egyértelműen havazás valószínű. A hétvége felé egyre fagyosabbak lesznek az éjszakák, helyenként már nappal is fagyni fog, de a nap is kisüt, majd számottevő havazás nem valószínű, vasárnap ér el bennünket nagyobb havazást hozó ciklon. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Hadd legyen más, fújjon a szél, ha fújni akar, vigyen a víz, a tűz, a víz.
Hogyha vannak az életben kudarcok, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy most itt vége mindennek, hanem lehet, hogy ez egy jel, hogy tovább kéne még küzdeni, és mindenből tovább lehet menni, tovább lehet. Arról szól a dal, hogy nem szabad feladni.
A dal, amivel én indulok, tulajdonképpen a remény egy szimbóluma, a holnapról szól, a változásról, hogy az ember elindulva honnan tart valahová, és a közbe eső fázisokban miképp változik meg, miképp lesz másik ember.
De érzem, jobb ember vár.
Nincs ez a költségvetés, ami elbírná, hogy ti meghívjatok ide ebbe a, nem tudom, műsornak nem igen nevezni.
A jó napot, Lajos!
Fantasztikus, honnan tudta, hogy Lajosnak hívnak?
Pokoli jó estét kívánok a Magyar Televízió nézőinek, innen a poklok koklából, Fennyámból.
Én a Teleshop ajánlatát, az akciós már csak 72 óráig elérhető végtörlesztést választottam.
Szálka, avagy Bagi és Nacsa megakad a torkán. Ma délután a humorórában.
Megölte az apámat. Kettőnknek van befejezetlen ügye. Játsszuk le.
Nem bírok hazugságokban élni. Valami borzalmas történt.
Bosszú. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Minden hétköznap az M1 műsorán.
Előtte, utána, hogy a kettő között mi van? Egy betegség. Továbbá az önembersége, mely segít abban, hogy a nálunk kezelt gyerekek mosolya újra a régi legyen.
Ez a Heinpál Gyermekkórház fejlesztésért alapítvány számlaszáma. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy adód 1%-ának átutalásával gondolsz ránk.
Jó estét!
Mr. Hitchcock, ön a világ leghíresebb rendezője.
A férjem a gyilkosság megszállottja.
Ennyi Hitchcock a mozikban.